Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Napra pontosan 10 évvel vagyunk a nagyváradi RMDS kongresszus után, amelyet többen mérföldkőnek, korszakhatárnak tekintenek. Itt választották a szövetség elnökévé, Kelemen Hunort, aki 2015-ben és 2019-ben Kolozsváron kapott újabb elnöki megbízást. A 2011. február 26-a óta eltelt 10 évről lesz szó a Naprakészben. Kelemen Hunor RMDS elnök, miniszterelnök helyettes a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Elnök úr, ön korábban azt mondta, hogy szakmaként kell tekinteni a politikára, így tekintett a politikára az a fiatalember is, aki államtitkárként csöppent a gépezetbe?
Szakmaként egyrészt, és a politika szakmává vált, az volt egyébként mindig, csak hát Romániában ugye egy hosszú diktatúra után kevesen voltak, akik szakmaként űzhették a politikát, és még kevesebben, akiknek megadatott az, hogy valamilyen demokratikus politikai intézményrendszerbe tapasztalatot szerezzenek, de a mi esetünkben azért a szakmánál valamivel többről is szó van, hisz az erdélyi magyarságnak, a romániai magyarságnak a helyzete az különleges, nemzeti közösségként, kisebbségként egy országban az identitás megőrzésével kell kezdenünk a munkánkat, a közösségépítéssel kell kezdeni a munkát, és itt van valamiféle hivatástudat is. A politikához kell ez is. Azt gondolom, hogy máshol is, de a mi esetünkben pedig különösen. Szakmaként kell tekinteni a politikára, mert akkor, amikor az ember politikai képviseletet vállal, akár egy önkormányzatban, akár egy megyei testületben, vagy az országos testületek bármelyikében, törvényhozásban, kormányban, ott olyan kérdésekkel kerül szembe, amelyeket ha ismer, ha meg tudja ítélni megfelelőképpen, akkor a döntései is jók lesznek, vagy legalábbis a döntés a polgárok nagyobbik hányadára nézve jó lesz. És ezt nem lehet szakmai ismeretek nélkül megtenni. Tehát ilyen értelemben mindig akár szakpolitikusként, akár egy általános képviseletre vállalkozó politikusként ugyanazt tudom válaszolni, hogy igen, ez egy szakma.
Politikai újságíróként, szerkesztőként dolgozott, mielőtt politikára adta a fejét, most mégis, mintha kerülne minket, rosszul látom, és szeret nyilatkozni, csak idő nincs erre, vagy átalakult az újságírás, és már nem olyan, mint amilyen az ön idejében volt, értem ez alatt, hogy elég manapság egy Facebook bejegyzés, ha el akar juttatni egy üzenetet a választókhoz a politikus.
Nem szeretett kérdése, tehát nincsen arról szó, hogy kevésbé szereti a politikus az újságírókat 2021-ben, mint 2000-ben vagy korábban. Ezt nem lehet így megválaszolni, és nem lehet ez így közelíteni. Tehát egy másik perspektívát ajánlok én, a saját perspektívámat. Én nem vagyok az az ember, aki ha kell, ha nem nyilatkozik. Olyan ember vagyok, olyan politikus vagyok, aki akkor, amikor nyilatkozik, akkor, amikor vállalja azt, hogy véleményt mondjon, akkor úgy gondolja, hogy azért vállalja, mert mondani valója van, nem csak beszél. Tehát engem nem lehet minden este a televízióban látni, én mindenről vagy mindenről is, ahogy mondják fejcsíkon, nem szoktam véleményt mondani. Tehát ebből kialakulhat az a látszat, ami egyébként csak látszat, hogy nem szeretem a sajtót. Hát hogy ne szeretném? Hát, nagyon szeretem, én is újságíróként kezdtem a pályafutásomat 89 legvégén, és valahol a lelkem én időnként még újságíróként látom magam. Másrészt meg átalakult, ahhoz képest, amit a 90-es években, 2000-es évek elején ismertünk, ahol én dolgoztam, az a szakma, az teljesen átalakult. Akkor az újságíró nélkül nem tudtál eljutni a választókhoz, nagyon nagy számú polgárhoz, nem tudtál eljutni politikusként. Mert akár a rádióban mentél, akár a televízióban mentél, mindig volt egy közvetítő, ez volt az újságíró, vagy az írott médiában jelentél meg, a nyomtatott médiában, akkor is erre szükség volt. Ma az újságíró az továbbra is ellátja ezt a szerepet, de a politikusok mindenhol a világban, az Amerikai Egyesült Államoktól Kínáig és az Európai Unió mindegyik államában, de már a kevésbé technikailag fejlett országokban is, közvetlenül az újságíró segítsége nélkül is eljutnak a polgárokhoz, a különböző internetes felületeken, YouTube-on, Facebookon, Instagramon, mit tudom én, hogy hányféle lehetősége van egy politikusnak, és ezt ki is használják, ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ezeket a technikai lehetőségeket, eszközöket az újságíró kihasználja. Nem az a kérdés, hogy elég-e egy Facebook bejegyzés, hanem az a kérdés, hogy tudja-e használni ezeket az eszközöket, akarja-e használni a politikus rendszeresen, és ezen keresztül közvetlenül a választókhoz eljutni, a polgárokhoz eljutni, egy-egy döntést megmagyarázni, egy-egy döntés hátterét föltárni, vagy egyszerűen egy információt eljuttatni. És azt hiszem, hogy a következő években ez még inkább fog változni, és még többen fogják használni a közéletben, de nem csak, a gazdasági életszereplői, a társadalom minden területéről egyre gyakrabban fogják használni ezeket az eszközöket. Igen, ilyen értelemben átalakult és átalakulóban van, folyamatosan átalakulóban van a mi életünk.
Térjünk rá a 10 évvel ezelőtti RMDS kongresszusra. 2011. február 26-a előtti vagy utáni napokban készített ön egy listát a megoldásra váró ügyekről. Nyilván tegyük hozzá gyorsan, hogy egy ilyen lista évről évre bővülhet, de a megvalósított tételek kipipálása, vagy ha úgy tetszik, a vívmánylista azért fontos, szakemberek szerint erőt ad ez a további munkához. Persze 10 év alatt kevéssel több mint egy évet volt az RMDS kormányon, így akár azt is mondhatjuk, hogy egész egyszerűen nem volt levegő, nem volt tér a valódi érdekérvényesítő munkához.
A lista az mindig van. Akkor is, amikor az embernek kevesebb eszköze van, akkor is, amikor több eszköze van, lista mindig van előttünk, mert feladatok vannak előttünk, és az ember ezeket próbálja sorrendbe rakni és megoldani. Az elmúlt 10 esztendőben valóban, miután engem megválasztottak a szövetség elnökévé, egy évet és néhány hónapot voltunk kormányban 2012 tavaszáig, aztán még 8 hónapot, tehát összesen egy év, 10 hónapot, nem egészen 2 esztendőt legyünk, nagy vonalúak 2 esztendőt, szűk 2 esztendőt voltunk kormányon az elmúlt 10 évből. És a többit azt olyan pozícióból kellett megélni és dolgozni, amikor a parlamenti eszközön kívül nem igazán volt a kezedben politikusként eszköz, az önkormányzatok természetesen, és az egy fontos eszköz. A kormányzattal pedig ilyen vagy olyan viszonyt kialakítva próbáltuk az érdekérvényesítést végezni. Tehát ez egy ilyen tízesztendő volt. Ennek a tízesztendőnek még rengeteg más olyan aspektusa van, amiről érdemes beszélni, de a teendők listája az hosszú volt, hosszú most is. Még milyen változásokról érdemes beszélni? Egyrészt, hogy hogyan bukott meg az a kormány, mert sokszor a memóriánk gyenge vagy szándékosan gyengítjük. 2012 elején élére kellett állítani a dolgot a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel. És az volt az első kormány, amelyik ilyen módon megbukott egy bizalmatlansági indítvánnyal, mert azelőtt még egyszer egy kormány megbukott, de akkor azért, mert kilépett belőle 2009 nyarán a koalíció egyik pártja, és kisebbségben maradt az akkori demokrata liberális párt. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán én elmentem a falig akkor, és azt mondtam, hogy vagy kormányhatározatot fogadunk el a főtanszékek létrehozására, vagy nincs tovább koalíció, mert azt láttuk, hogy a szenátus nem akar, mármint az egyetem szenátusa nem akar lépni. És akkor a koalíciós partnerek az Ungureanu miniszterelnökkel az élen elfogadták azt, hogy kormányhatározattal próbáljuk a törvényesség betartására kényszeríteni az egyetemet, és ebbe a kormány belebukott, ezután tette le az akkori ellenzék a bizalmatlansági indítványt, és tulajdonképpen 2012 áprilisában megbukott az Ungureanu kormány. De ez a történetnek az első esztendeje, és én azt hiszem, hogy helyesen jártunk el, helyesen cselekedtünk, és nehéz időszakot zártunk le, akkor nehéz kormányzási időszakot azzal a bizalmatlansági indítvánnyal. Na most közben kifutott, ha szabad így mondani, abba hagyta az aktív politizálást az a nemzedék, románok is, magyarok is, akik a rendszerváltozáskor kezdték a politizálást, és jött egy olyan új nemzedék valamikor 2012-es választásokat követően, és ez fölgyorsult, vagy még látványosabbá vált 2016 után, amikor az a nemzedék került döntő többségében a parlamentben, mely nemzedéknek a kommunizmusról viszonylag kevés tudása volt, kevés tapasztalata volt, a politikáról bizonyos értelemben még kevesebb, és szinte az ABC első betűjétől kellett kezdeni velük a többség-kisebbség viszony megértését. És az ember úgy érezhette, és úgy érzi magát sokszor ebben a politikában, hogy egy-egy ciklus elteltével mindent előről kell kezdeni, mindent újra el kell magyarázni, mindent újra meg kell érvelni, és mindent meg kell még egyszer védeni. Ez egy ilyen munka, és ez egy ilyen társadalom 30 évvel a kommunista diktatúra megbukása után. És a harmadik jellegzetessége ennek az időszaknak az az, hogy az Európai Unión és az Észak-Atlanti Szövetségen belül lévén a román politika is átalakult, a román politikában is olyan módosulások történtek, amelyekről ugyan lehet egy gyanítani, hogy bekövetkezhetnek 2007 táján, de mégiscsak az embert mindig a jó hiszeműség és a remény mozgatja, és úgy gondoltuk, hogy talán nem lesz visszajátszás. Mindig van visszafele is út egy társadalomban, egy politikai rendszernek a működtetésében, és meg kellett tapasztalnunk úgy valamikor 2012 utáni időszakban, hogy a megszerzett jogokat most már belül az Észak-Atlanti Szövetségen, belül az Európai Unión meg lehet próbálni megnyírbálni, csorbítani, karcsúsítani, és hogyha meg lehet próbálni, akkor lesznek sokan, akik ezt meg is teszik. És akkor ismét mondhatnám a példákat a Marosvásárhelyi Katolikus Iskolától, az anyanyelv használatig, szimbólumok használatáig, és sok más kérdést említhetnék, úzvölgye, stb., amikor érezhető volt, hogy rafinált eszközökkel sokszor az igazságszolgáltatást használva, vagy leggyakrabban az igazságszolgáltatást használva próbálnak olyan helyzetet teremteni, hogy megszerzett jogokból kevesebb legyen. Hogy mondja már ki a bíróság, hogy az nem úgy van, hogy másképpen kell értelmezni a törvényt, hogy az törvénytelen, stb. Stb. Tehát ez volt a harmadik, ha szabad ilyet mondani, mély tapasztalata ennek az elmúlt tízesztendőnek. És most itt vagyunk 2021-ben, ismét egy kormánykoalícióban, kormányzati eszközöket, kormányzati szerepet használva, és próbáljuk, hát nem ott folytatni, ahol abba hagytuk valamikor 2012-ben, mert a 14-es rövid kormányzási időszaknak a tapasztalatai azok nagyon fontosak voltak, de hát az rövid időszak volt. Nem azt mondom, hogy onnan folytatjuk, de mindenféleképpen egy új lehetőség előtt állunk, megint csak egy nehéz időszakban.
Az RMDSZ 2014 novemberében lépett ki a kormánykoalícióból, és mostanáig nem került vissza a kormányba. Ezzel veszített a súlyából a szövetség a román politikai szereplők szemében?
Nem veszített. Aki ilyet állít, az nyilván én feltételezni nem feltételezhetek senkiről rossz indulatot, vagy ilyen megközelítést, inkább nem ismeri, nem látja, vagy nem akarja látni, nem akarja ismerni a helyzetet. Mindig annyi a súlyod a román politikában, amennyi szavazat van mögötted, és ahány szavazatod van a parlamentbe, és a parlamenten belüli súlyodat az adja meg, hogy milyen a parlament összetétele. A többi az nagyjából mind mellébeszélés, vagy fölösleges beszéd, mert hogyha szükség van rád, akkor a súlyod az nagy. Ha nincs szükség a szavazataidra, akkor okos lehetsz, érvelhetsz jól, szép is lehetsz, de mivel nincs szükség a szavazatodra, kedvesen meghallgatnak, érvelnek ellened, vagy nem érvelnek, és leszavaznak. Ez ilyen egyszerű. És az RMDSZ-nek a becsülete, az RMDSZ-es kollégák munkája iránti tisztelet, a megítélésünk, én úgy látom, hogy nem változott semennyit ebben az időszakban. Most ebben a két hónapban, amióta a kormányon vagyunk, jó szakembereket javasoltunk, odafigyelnek a szavunkra, nem kerülnek meg, nem akarnak, nem tudnak megkerülni, az érveink fontosak, és igen, számítunk a román politikában. De ez azért van, mert a 2020-as választáson meg tudtuk őrizni az arányos képviseletet, az erőnket meg tudtuk őrizni. Nem írtunk történelmet, az igaz. Nem tudtunk arányainkon fölül jelen lenni a parlamentbe. Lehetett volna erre is lehetőség volt, lehetett volna így is végezni a választási eredményekkel, de meg tudtuk őrizni a súlyunkat, és ez a legfontosabb.
Ha itt már súlyról beszélünk, 7-8% ennyi az RMDSZ-nek a parlamenti súlya, és tetszik, nem tetszik, ez kompromisszum kötésre elég. 1997-ben, mikor először kormányra ment az RMDSZ, 2000-ben, amikor az akkori szociáldemokrata kormányt támogatta, 2004, 2009, 2012, és talán a mostani koalícióhoz is van köze a kompromisszumnak. Az elmúlt 10 évben változott az RMDSZ-nek a kompromisszum készsége?
Politikában akkor, amikor nincsen többséged egymagadban, mindig kell kötni megállapodásokat, kompromisszumokat, és a másik félnek is kell keresni a kompromisszumot. Ugye most már közhelynek számít, hogy olyan kompromisszumot kell kötni, ami nem kompromitál. Ilyen kompromisszumokat kötött az RMDSZ 1997-ben is, amikor először vállalkozott, vagy 96-ban, amikor először vállalkozott kormányzásra, és azt követően is akár kormányban volt, akár kormányon kívülről támogatott, vagy nem támogatott más koalíciókat, mindig olyan megoldásokat keresett, amelyek a közösségnek a dolgait előrébb viszik, a dolgok rendezéséhez hozzájárul, akár az identitáshoz kapcsolódó kérdésekről van szó, akár az életminőség javításáról van szó, de persze önmagában 6,5-7%-kal, 7,2%-kal a világot megváltoztatni nem tudta, és nem tudja az RMDSZ, de alakítani tudta, és alakítani tudja. A kompromisszumok nélkül ezt nem lehet. Azt is látni kell, hogy ez hogyan alakult, hogyan nézett ki. 1996-ban az első kormányzati szerepvállalásnál, mivel először kerültünk ilyen pozícióba, a bizalom a román politika, a román társadalom részéről még kisebb volt, mint most, és ezt a bizalmat aztán fokozatosan éppen a kormányzati szerepvállalással lehetett valamelyest javítani, építeni, hisz akkor alig tudtunk egy-két minisztériumról beszélni, aztán ez alakult, néhány államtitkárról beszéltünk, később ebből sokkal több lett, aztán eljutottunk odáig, hogy nem csak miniszterelnök helyettesünk volt, hanem kulturális minisztériumot is ránk bízták, meg eljutottunk oda, hogy olyan minisztériumokat vezethetünk, amelyekről régebb ugye csak álmodni lehetett, de még mindig nem jutottunk el oda például, hogy a pénzügyminisztériumot, igazságügyminisztériumot, belügyminisztériumot vagy külügyminisztériumot mi vezethessük, pedig meg vagyok győződve, hogy lennének jó szakembereink. Tehát azért ezt a 30 évet egyrészt folyamatában kell látni, másrészt nem lehet az egyik időszakot a másikhoz hasonlítani, mert nem ugyanolyan egyik tízesztendő vagy egyik évtized sem a másiknak a tükrében látható, hanem csak is folyamatában. És közben volt egy csomó buktató a román-magyar kapcsolatokban, volt egy csomó nehéz pillanat, amelyet ilyen vagy olyan értelemben túl kellett élni, és sokszor kellett kisimítani az összegyűrt asztalterítőt. Tehát a kompromisszumra szükség volt minden egyes időszakban, és ezután is szükség lesz. A kérdés az, hogy egy-egy ilyen kormányzati szerepvállalás után a közösségünk élete az kiszámíthatóbb, stabilabb, megbízhatóbb, biztonságosabb lesz-e, vagy sem. A tapasztalatunk pedig az, hogy igen, a kormányzat ehhez hozzásegít.
Kívülről úgy tűnik, hogy az elmúlt 10 évben az RMDSZ egyre inkább párthoz vált hasonlatossá, és fokozatosan felszámolódott az ideológiai irányvonalak széles spektrumát felülelő szervezeti jelleg, szövetségi jelleg, ha úgy tetszik, és eltűnt a belső pluralizmus, de erősödött a kohézió. Nem minősítem ezt a váltást, hanem megállapítom. Így alakították az események, vagy ez tudatos döntés volt?
Hát 1997-ben már Tőkés László ezzel vádolta az RMDSZ-t pontosan. És utána 2000-ben, és utána 2003-ban, és utána ez mindig így fölmerült. Tehát ez egy olyan régi történet, mint maga az RMDSZ, hogy az RMDSZ pártosodik. Ha visszanézi a 90-es évek második felének az SKT üléseit, végigolvassa az anyagokat, akkor látszik, hogy minden héten, minden hónapban, minden SKT ülésen ezzel kezdődött és ezzel végződött a vita. Tehát ez egy régi történet. Nem pártosodott az RMDSZ. akkor sem, amikor 90-es években, 2000-es években vádolták ezzel, most sem. A működése sok szempontból átalakult. A működése alakulni fog, függetlenül attól, hogy ki lesz a szövetség vezetője a következő évtizedben. Mert az lenne a furcsa, hogyha nem alakulna. A világ körülötted megváltozik, és te nem változol, hanem ugyanolyan maradsz, tehát azért ez így nem igazán képzelhető el. A döntéshozatalnak a mechanizmusai fölgyorsultak, megváltoztak. A sebesség ma a politikai életnek, mint volt ezelőtt 25-30 évvel. Hát gondoljuk el, hogy akkor nem volt mobiltelefon, nem lehetett akkora távokat, távolságokat pillanatok alatt leküzdeni, mint ma, ahhoz, hogy meg tudj tartani egy gyűlést, egy olyan tanácskozást, ahol részt vesz több tucat ember, vagy száznál több ember, azt meg kellett másképpen szervezni. Ma mobiltelefonon és különböző internetes applikációkkal össze tud ülni a szövetségi állandó tanácsa, hogy holnap is ülésezni fog, a múlt héten is ülésezett, akármelyik pillanatban össze tud ülni. Tudok a polgármesterekkel beszélgetni, a területi elnökökkel, úgyhogy egymástól távol vagyunk. Tehát sok minden megváltozott. Az lenne a furcsa, hogyha az RMDSZ nem változott volna meg. Ami az ideológiai vitákat illeti, mai napig léteznek viták, léteznek platformok. Az, hogy a platformok képviselői hogyan használják ki ezt a belső intézményes rendszert, az mindig rajtuk múlott. Mindig azokon az embereken múlott, akik a platformokat alkották és vezették. A platformok tekintetében semmi sem változott az elmúlt 10 évben, egy valami igen, hogy az RMDSZ költségvetéséből nagyobb összeg áll rendelkezésükre, hogy a belső életüket megszervezzék. De jelen vannak az összes döntéshozói fórumunkon, és nem csak véleményt mondanak, hanem szavaznak is, és befolyásolják, irányíthatják a döntéseket. Tehát kívülről fontos, hogy mi minek látszik, de hogy pontosan mi micsoda, az mindig egy kicsit árnyaltabb és bonyolultabb. Nem lett az RMDSZ párt. Persze, hogyha egy másik perspektívából nézem, akkor párt, mert az Európai Néppártnak a tagja, és ez egy ideológiai irányt, egy ideológiai értékrendet, annak a vállalását jelenti. Persze mindenféle árnyalatokkal, mert a néppárton belül is vannak különböző irányvonalak, de igen, ez nem a liberális internacionálé, ez nem a szocialista internacionálé, ez nem a zöld párt, ez az Európai Néppárt, és abban van az RMDSZ, de nem az elmúlt 10 évben keveredett oda, hanem ott van, és az Európai Néppárt elődjében volt a 90-es évek elejétől. Tehát ha innen nézzük, akkor igen, egy politikai csoportnak az ideológiáját magáévá téve egy európai politikai családba tartozik, ami tagadhatatlan. De akkor, amikor a közösségünkről van szó, akkor, amikor a közösségnek az érdekéről van szó, akkor, és az érdekek érvényesítéséről van szó, akkor nem teszünk különbséget a között, hogy melyik ember vagy melyik közösség az milyen ideológiákhoz áll esetleg közelebb, akkor, amikor egy-egy politikai döntést meg kell hozni, akkor ez nem számít. Tehát nyilván nézőpont kérdése, mindent sokféleképpen lehet látni, de azokkal a vádakkal, hogy az RMDSZ pártosodik, a 90-es években ugyanúgy meg kellett küzdeni, mint most, esetleg akkor ezek a vádok sokkal hangosabbak voltak, mint most.
Ideológiailag az RMDSZ melyik román párthoz áll közelebb? Most a szó volt itt az Európai Néppártról, nemzetliberális párttal jobban szót ért az RMDSZ, azért mert ideológiailag közelebb áll hozzá, vagy a román pártok esetében nem lehet ilyen ideológiákról beszélni?
Az, hogy az európai politikai családok közül hol vagyunk mi és hol vannak a román pártok, ez nem egy véletlen, ez így alakult. Persze ma a romániai politikai alakulatok közül az Európai Néppártnak az RMDSZ a legrégebbi tagja, és a legstabilabb tagja. Igaz, hogy nem nőtt, nem is csökkent, ez a mishújunk a néppárton belül, de a parasztpárt ugye már nem tagja az Európai Néppártnak, mert elveszítették ezt a tagságukat. A Demokrata párt jóval később csatlakozott az Európai Néppárthoz, ők a szocialistáktól jöttek, míg a Nemzeti Liberális Párt a Liberális Internacionáléból csatlakozott a 2000-es években, 2012 után, 2013-14 körül, és természetesen miután összeolvadt a Demokrata Párttal, akkor ők egy néppárti csoportot alkotnak. Tehát, hogyha szabad így mondani, akkor mi fogadtuk őket az Európai Néppártba, és mi fogadtuk el, hogy csatlakozzanak az Európai Néppárthoz. Tehát ott az európai szintéren, bár nincsen egy olyan pártfegyelem, mint egy országos nemzeti parlamentben, de mégis van valamennyi közös tervezés, közös cselekvés. De sok mindenben itthon nem értünk egyet. Sok mindenben árnyalatokban mindenféleképpen a véleményünk különbözik. És vannak más politikai pártok, amelyekkel hasonlóképpen vagyunk. Vannak kérdések, amelyekben egyetértünk, vannak kérdések, amelyekben nem. Az RMDS számára igazából akkor, amikor a román belpolitikai térben kellett érdeket érvényesítenie, valahogy úgy alakult, hogy sokkal többet volt kormánykoalícióban jobboldali, középjobboldali politikai pártokkal, mint nem. Igazából először és egyetlen alkalommal voltunk mi koalícióban a szociáldemokratákkal, az a rövid 8 hónap 2014-ben, amikor vállalkoztunk arra, hogy Pontáékkal megpróbáljuk a kormányzást. Máskor mi soha nem voltunk baloldali pártokkal kormányban. Maximum volt baloldali párt is a kormányban, amilyen volt a régi szociáldemokrata párt a demokratikus konvenció idejében, a 96-2000-es időszakban. Igen, ott volt egy ilyen régi tradicionális SZOSZDEM párt, a Kuneszkuféle SZOSZDEM párt a koalíción belül, vagy a demokrata párt a 2004-2008-as időszakban a ciklus elején még a Szocialista Internacionáléban volt a Petre Román Băsescu pártja, később ültek át az Európai Néppártba. De összességében az RMDS középjobboldali kormányokban volt jelen, és akkor mondom a másik vádat, ami 30 éves vád, hogy az RMDS baloldali. Na ugye ezzel megint nem lehet mit kezdeni, miután a tények, a valóság teljesen mást mutat, de ezt úgy általában el szokták mondani, hogy hát nem is úgy van, ahogy van. A belpolitikában viszont az volt az álláspontunk mindig, hogy az első számú szempont az a közösségi jogok, a közösségi érdekképviselet, és aki ebben a kérdésben hajlandó az RMDS-szel együttműködni, és hajlandó megoldásokat keresni az erdélyi magyar közösség sorskérdéseire, azzal mi megpróbálunk együttműködni. Ez volt a legfontosabb szempont, és ez vezette az RMDS döntéseit az elmúlt 10 évben is, és azelőtt is igazolható módon, nem pedig egy ilyen szigorú doktrinér megközelítés alapján kerestük, vagy választottuk meg a hosszabb, rövidebb ideig a politikai partnereinket.
Térjünk vissza ismét a nagyváradi kongresszusra, a 10 évvel ezelőtti nagyváradi kongresszusra, ahol Pelcné Gál Ildikó szólalt fel a Fidesz nevében. Úgy fogalmazott, idézem, a sodródás, az alkalmazkodás vagy a tudatos jövőépítés közül választhat az RMDS, rögzíteni kell, kik a szövetségesek, rögzíteni kell a Fideszhez fűződő viszonyt is. Ha önök ma a változás mellett döntenek, mi segítőkezet nyújtunk a jövőben. A felszólalást, emlékszem, hangoskodás követte a küldöttek részéről, a szövetség pedig a sodródást választotta az ön személyében, és nem Olosz Gergelyt. Ön pedig azt nyilatkozta a kongresszus utáni sajtótájékoztatón, túltettük magunkat ezen, építkezésre van szükség. Mostanra azonban kiváló a viszony az RMDS és a magyar kormánypárt között. Mi változott?
Hát először is az RMDS nem választotta a sodródást. Ezt nagyon határozottan állítom. Az RMDS 30 év alatt soha nem sodródott, bár sokan szerették volna így beállítani az RMDS-t, és ma is vannak, akik azt mondják, hogy az RMDS sodródik 30 éve, többé-kevésbé.
A sodródást úgy értem, igaz, hogy Pelcné Gál Ildikó sodródás, alkalmazkodás, tudatos jövőépítés, így határozta meg a három jelöltet. Ugye ön volt, Olosz Gergely, illetve Eksten Kovács Péter, és így határozta be önt, a tudatos jövőépítés lett volna Olosz Gergely.
Persze, most tessék megkérdezni már Pelcné Gál Ildikót arról, amit akkor mondott, ne engem, mert ő mondta, nem én mondtam. Az RMDS pedig azt gondolom, hogy a legjobb döntést hozta meg azon a kongresszuson, amit meghozhatott, ha szabad ilyen módon nem feltétlenül szerényen megítélni az akkori döntést. De igen, azt gondolom, hogy mindenki tisztában volt akkor azzal, hogy a három opció közül mi van legközelebb a szövetség érdekeihez és a közösségünk gyához. Tehát én ezt így látom most is 10 év után, de hát a világ olyan sok mindenben megváltozott, hogy akár az is elképzelhető, hogy 2011-ben, ha egy más választás születik, akkor most máshol tartanánk. Ezt nem lehet előre, illetve nem lehet így utólag megmondani. Ez nem az a tudomány, amikor érdemes így gondolkodni, egyrészt, másrészt pedig. Az RMDSZ-nek a viszonya a Fidesz-szel az 30 év alatt sokféle volt. Én 2010-ben úgy kezdtem a kampányomat, 2010 vége fele valamikor késő ősszel télen a kongresszus előtti időszakban, hogy rendezni kell az akkor éppen nem felhőtlen viszonyt a Fidesz-KDNP kormánnyal, és ezt meg is tettük a 2011-es megválasztásomat követően. Hogy mi volt előtte, nem kívánom kommentálni. Azt sem tudom, hogy mi lesz akkor, amikor nem én leszek az RMDSZ elnöke, mert nem tudom, hogy akkor mi lesz. Én azt tudom, hogy ebben a 10 esztendőben mi mindazt, amit 2011-ben vállaltam, azt teljesítettük, és ilyen tekintetben egy olyan viszonyt alakítottunk ki a Fidesz-KDNP-vel, ami egy nagyon korrekt viszony, és ez tartós viszony. Ez nem egy olyasmi, ami egyik nap ilyen, másik nap olyan, hanem ez egy tartós, korrekt partneri viszony, és jól döntöttünk, helyesen jártunk el 2011 után.
Vannak, akik nem is azt mondják, hogy az a gond, hogy az RMDSZ és a Fidesz között jó a kapcsolat, hanem inkább azzal van a probléma, hogy miért nincs egyenlő közelség vagy egyenlő távolságtartása többi magyarországi párttal. Ez az RMDSZ-en múlik, vagy a többi magyarországi párton?
Soha nem volt egyenlő távolság és egyenlő közelség. Nem létezik ilyen. Ez lehetetlen. Ezt nem lehet kicentizni. Én arra emlékszem, amikor több mindenre nyilván, de arra is, amikor Gyurcsánnyal Markó összeveszett. De úgy, hogy utána már Gyurcsány nem is hívta össze a Magyar Állandó Értekezletet. Az sem volt az egyenlő közelség. Az RMDSZ az elmúlt 30 évben az erdélyi magyar közösség érdekeit képviselte, és ahhoz igazította a döntéseit. És volt ilyen is, volt olyan is, de egyenlő közelség és egyenlő távolság, ez lehetetlen. Tehát most kivel, a Jobbikkal legyél egyenlő közelségben, vagy egyenlő távolságban, vagy Gyurcsánnyal? Hát nem lehet. De ne vicceljünk már. Ez lehetetlen. Úgyhogy ezek megint azok a típusú vádak, vagy vélemények, mert nem biztos, hogy vádak, lehet, hogy csak ilyen vélemények, vagy ilyen konklúziók, ilyen szerű konklúziók, amelyekkel nekem nem kell foglalkoznom, hogyha szabad így fogalmaznom. Nekem, meg bármelyik politikai vezetőnek azzal kell foglalkoznia, hogy a közössége érdekeit érvényesítse, és arról, amit gondol, hogy jó a közösségének, arról és annak az érvényesüléséről gondoskodjon.
Itt, ha már konklúzióknál vagy véleményeknél tartunk, elhangzik az is, hogy elfásult, kiégett az erdélyi politikai élet, egyre több a megélhetési politikus, pedig ez a munkához, és ez elhangzott a beszélgetésünk elején, ehhez is kell egy jó adag, nagy adag elkötelezettsége. Én nem használnék olyan nagy szavakat, hogy küldetéstudat vagy hivatás. Ön a kolozsvári kongresszus után azt mondta, több áldozatra van szükség, a politikát szolgálatnak kell tekinteni, nem munkahelynek. Több kollégája számára azonban ez a munka inkább szól, az én meglátásom szerint is, sokszor a mellényről, mint sem a célokról. Nem azt akarom kiprovokálni, hogy nyilvános dorgálásba kezdjen, arra azonban kíváncsi vagyok, hogy az utánpótlás kérdését hogy látja. Van alternatíva? Van elég alternatíva?
Nézze, egy politikus, én azt egészen pontosan soha nem értettem, hogy mi az, hogy megélhetési politikus, mert hogyha valaki a politikából él meg 20-30 évig, akkor nyilván arra azt lehet mondani, hogy megélhetési politikus, de abból él. A nagy politikai teljesítmények, a nagy politikai karrierek azok sokszor 30-40 éves távlatban mérhetőek. Nézzük Amerikát, nézzük Nagy-Britanniát, nézzük azokat a demokratikus hagyománnyal rendelkező államokat, amelyeket nem tört kettőbe egy-egy diktatúra 30-40 évre, mint a kelet-európai államokat, a volt kommunista államokat. Tehát a megélhetési politika kategóriába, hogy kit sorolunk és mit gondolunk erről, először egy pontos megfogalmazást, meghatározást, definíciót feltételez, és akkor utána lehet kategorizálni. Ahhoz, hogy valaki teljesítményt tudjon nyújtani a politikában, időre van szüksége, és a politikában kell tevékenykednie. Persze, voltak azok az idők, ezek már nagyjából mögöttünk vannak, amikor hatalmas vagyonokkal, családok örökségéből, földülem lett hatalmas vagyonokkal valaki politizált. Ez nem lehetséges a 21. században, aztán itt Kelet-Európában még annyira sem. Én örülök annak, hogyha valaki beáll a politikába, és ciklusokon keresztül menetel előre, építkezik, végzi a munkáját, eredményeket ér el, és a politikát egyrészt szakmának, másrészt pedig nyilván elhivatottságnak tekinti, elkötelezett módon a közösség képviseletét végzi. Vannak az erdélyi magyar politikában is olyanok, akik kiégnek, olyanok, akik félreállnak, és mindig jönnek újak. Az RMDSZ-nek a frakciói nagyon megújultak. 2016-ban is volt egy radikális újulás, éppen az ön megyében, Maros megyében minden képviselő, minden szenátor teljesen új volt, és 2020-ban is van változás, a frakciónak a fele legalább megújult. Az RMDSZ-ben ez így volt korábban is egyébként, nálunk abból a kevés 28-31 emberből mindig 45-50%-a úgy volt a parlamentben, és ez így helyes. Most, amikor például a kormányra kerültünk, akkor államtitkárokat kellett keresni. Az államtitkároknak legalább fele nem az RMDSZ politikai struktúráiból jön, hanem a magánszférából, a szakmai szervezetektől, és ez így a jó, így a helyes, és ez egy tudatos döntés volt az én részemről, hogy szállításügyhöz, munkaügyhöz, mezőgazdasághoz, az Innovációs Informatikai Minisztériumhoz olyan embereket keresünk, és most csak néhány példát mondtam, akik azelőtt nem az RMDSZ-ben politizáltak, nem ott nőttek föl, ha szabad így fogalmazni, hanem mögöttük van sokszor egy pár esztendő, néhány esetben 25-30 esztendő szakmai munka, és most elvállalták azt, hogy szakpolitikusként bejönnek a kormányba. Ez így a jó. Akkor, amikor kormányzatban vagy, ilyen emberekre is szükség van. Bizonyára lesz közülük olyan, aki a politikában marad, lesz olyan, aki majd visszatér a szakmai életébe, és ennyi lehetőségünk van nekünk, hogyha kétszer-háromszor ennyi pozíciót kellene betölteni a kormányzatba, akkor is így járnánk el, kívülről hívnánk be olyan embereket, akik egy-egy szakterületnek a kiváló ismerői, és pontosan tudják, hogy milyen kihívások előtt áll az a szakterület, és jó döntéseket hoznának, van utánpótlás, és én nem gondolom azt, hogy kiégett az erdélyi magyar politika, mihez képest éget ki. Tehát én is visszakérdezek nagy tisztelettel, vagy mihez képest gondoljuk úgy, hogy kiégett.
Utolsó kérdésként, elnök úr, 2018-ban, amikor a kolozsvári tisztújító kongresszusra készülve bejelentette az indulási szándékát egy újabb elnöki mandátumra, azt mondta, úgy érzi, van még annyi tartaléka, hogy végigvigye mindazt, ami mandátuma alatt elkezdődött az RMDSZ-ben. Mi a cél a hátralévő 2,5 évben?
Jobbá tenni a közösség életét, használni azokat a politikai eszközöket, amelyekkel változtatni tudunk az életminőségen, identitásunk megőrzésének, újratermelésének, intézményes keretein. Ugye ezek azok a nagy kihívások, amelyekre mindig választ kell keresnünk, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a következő években lehetőséget tudunk a kormányzati eszközökkel teremteni arra, hogy a demográfiai kérdéseket egy más közpolitikai intézményes rendszerbe képzeljük el, mert azt látjuk, hogy olyan drasztikus, olyan brutális változásokon ment át a társadalom az elmúlt 30 évben, az utolsó néhány évtizedben, hogy ha még 20-30 évig így folytatja, akkor egy elöregedő, egy nagyon kis létszámú, magát szinte azt is mondhatnám, hogy fenntartani képtelen társadalom már alakul át. Tehát olyan nagy kihívások vannak az egész közösségünk előtt, amelyekre nekünk meg kell próbálni jó, helyes választ adni, aztán nyilván viszik mások tovább a stafétát, amikor annak eljön az ideje. Azon kívül az RMDSZ-t folyamatosan meg kell újítani, a közösségépítésnek az új eszközeit, tereit meg kell találni, ki kell alakítani, mert másképpen nincsen politikai képviselet, ha nincs közösség mögötted. És ilyen szempontból is átalakult az életünk, átalakult a mi világunk, és a közösségépítésre szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, mert a másik tapasztalatunk meg az, hogy amikor a kormányzással van elfoglalva a szövetség, akkor a közösségépítés zárójelbe kerül, kevesebbet foglalkozunk vele, mindenki a kormányzás fele fordul, és ezt később aztán nehéz pótolni. Ezek azok a nagy kihívások, amelyekre oda fog kelleni figyelnem nekem is, a kollégáimnak is az RMDSZ-nek következő években, és a szervezetet egy rugalmas politikai szervezetként kell működtetnünk, mert ilyen a mai világ, hogy hiába építesz föl merev struktúrákat, nehéz döntéshozási mechanizmusokat, a világ sokkal gyorsabban változik, gyorsabban halad, és ehhez kell igazítanod egy-egy intézménynek, szervezetnek a működését, egy politikai szervezetnek is a felépítését, működését ehhez kell igazítani.
Ehhez a munkához kívánok kitartás önnek és tetrekész csapatot Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének. Köszönöm a mai beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget a Marosvásárhelyi Rádiónak.